Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorában a Fáraok földjén. Ezúttal Ramszesz történelmi arcképcsarnoka következik, ennek következtében a műsorvezető Kövi Franciska és Olá Adrien lesz. Mielőtt azonban elkezdik harmadik Amenhotep fáraónak az ismertetését, illetőleg életéről és tetteiről beszélnének, a társaság híreiből csak egyetlen egyet szeretnék kiemelni. Egyik tagunk, Fábián Zoltán, tegnap habilitált, úgyhogy mostantól kezdve a Károli Gáspár Egyetem oktatójaként habilitátussal rendelkezik. És akkor át is adom a szót, mert rengeteg mondani való van a mai alkalomra.
Igen, harmadik Amenhotep fáraó. Ilyen közhelyek terjedtek el róla, hogy gazdagságba született, vagy kéjent, illetve hogy a fáraó, aki felkarolja az állatkultuszokat, elhomályosul az alakja az őt követő Eknaton, illetve a későbbi második Ramszesz fáraó miatt, pedig mind a két királynak a szellemi elődje volt ő. Megpróbáljuk majd bemutatni, ahogy szoktuk, a családi hátterét, illetve a politikáját, kül- és belpolitikáját, aztán pedig a művészeteket, az építészetét és a mumiáját, meg a sírját, ahogy szoktuk. Tehát az egyik legjelentősebb fáraó volt, időszámításunk előtt 1392 és 1355 között uralkodott, a 18. dinasztia fáraójának 18. dinasztiának 9. fáraója volt. 38 éven át tartott az uralkodása, ez elég nagy időszak. Az ő uralkodása alatt érte el csúcspontját Egyiptom, a béke és a bőség jellemző erre a korra, illetve virágzott a kereskedelem és a kultúra is. Monumentális épületeket hozott létre, például Luxorban, Karnakban, de erről majd később fogunk még pár szót ejteni. Nagyon sok szobrot találtak, illetve pazar díszítésű magánsírok is jellemzik ezt az időszakot. Hozzá sorolhatóak még a kis karabeuszok, ezek ilyen tenyérnyi nagyságú kis ilyen üzenő felületek. De majd erős később a művészeténél lesz szó, mert főleg ezekről tudjuk dokumentálni a dolgokat. Ebből volt a legtöbb, több felirat, vagy más felirat nagyon nem került elő. A fáraó istenítése is ebben a korban soha nem látott méreteket öltött, uralkodása alatt már megjelent a fia, Eknaton által később végrehajtott vallási, kulturális reformok csírái. Az Amarna levelekben több dolgot is olvashatunk.
Akkor egy pár szó az Amarna levelekről. 1887-ben találták meg őket, és nagyon fontosak annak a szempontjából, hogy megértsük a diplomáciai kapcsolatokat ebben az időszakban. Egy arab parasztasszony találta őket, és 10 piasztárért szívesen túladott volna rajtuk, de felismerték később az értéküket, és a múzeumok rögtön le is csaptak rá, például a berlini múzeum. Pitri volt az első, akinek sikerült a táblákat azonosítania, és az eredeti lelőhelyüket is. 1891-ben amarnai ásatások voltak, a királyházánál dolgozott, és egy épületre figyelt fel, ami az eredeti lelőhelyjel azonos, és újabb táblákra lelt. Majd folytatták az ásatásokat, és megtalálták a házaknak az agyagtégláit, amiknek a fáraó levelezésének a háza feliratot vésték rá, és ma alig maradt belőlük valami. Az egyik legfontosabb ezek a levelekkel kapcsolatban az, hogy változások mentek végbe a külföldiekkel kapcsolatban, mert eddig negatív kép volt róluk, és mindig az egyiptomiak voltak, a nép volt a remecs, ami egyiptomi embert jelent, a külföldiek pedig csak a külföldiek, különböző jelzőkkel, illetve most azonban barátom, testvérem szóval illették őket, és ez a viszony pont változott, és más népeket is Ré által teremtetnek gondoltak. Ez majd szintén Eknatonnál fog visszatekinteni, amikor a naphimnuszából fogunk felolvasni egy-két részletet.
Még annyi, hogy két részre oszthatjuk ezeket a leveleket. Az egyik az ugye, aki Egyiptom fennhatósága alá tartozó birodalmakkal levelezések, ezek főleg ilyen ajándékozásról szóltak, illetve a hárembe érkező hölgyekről és minden baráti dologról. A másik pedig a szír palesztin területekkel, inkább ilyen kisebb csetepatéknak a leírása. Igen. A családjáról pár szót, negyedik Totmesz volt az édesapja, az édesanyja pedig Mutenvia, aki egy mellékfeleség volt egyébként. Testvérei és féltestvérei közül sok herceg és hercegnő neve maradt fent. Nem az elsőszülött fia volt Totmesznek, hanem Amenemhat volt, a trónörökös, de a uralkodásának, vagy apja 7. évében halt meg, tehát apja uralkodásának 7. évében, így Amenhotep lett a trónörökös. Még gyermekként elkísérte apját egy nubiai hadjáratra. Amenhotep még uralkodása elején elvette fülfeleségét tejét, a fáraónak hatalmas háreme volt, feleségei közt több külföldi hercegnő is akadt, azért is mondják rá, ugye, hogy Kijent, rengeteg hölgy, külföldi hölgy érkezett a háremébe. Köztük Giluhepa és Taduhepa mitanni hercegnők is. Tejétől született gyermekei közül is több nevet ismerünk, ezért volt ő a legfontosabb a feleségei közül, meg az ábrázolásokon is ő jelenik meg legtöbbször. Ugye ő fia volt Eknaton, vagyis a következő fáraó is. Tejével kötött házasságát már a második uralkodási évében említik, egy emlék Skarabeuszon, egy másik Skarabeusz pedig Teje szüleit is név szerint említi, Juját és Tuját, akiknek városa Achmin volt, ami ebben az időszakban szintén virágzott, valószínűleg pont ezért, mert a fáraó úgy tűnt, hogy kiemeli azokat a területeket, ahol valamilyen szeretett embere volt, például majd az építésze is. Akkor Tejéről néhány szót?
Hát Tejéről még annyit, hogy címén nagy királyi hitves felső és alsó egyiptom úrnője, a két ország úrnője, két ország hölgye és a király anyja, mint mondtad, az uralkodásának a második évében feleségül vette, és nagyméretű emlékskarabeuszokat adott ki, hogy hírül adja ezt a házasságot, ami szokatlan volt, hiszen a házasság az magánügy volt még a királyoknál is, de ő hangsúlyozta, hogy elveszi Tejét, aki ráadásul nem a királyi családnak a tagja volt, hanem közrendű volt, Akminból, Közép-Egyiptomból származik, és bár családja nem a királyi család tagja volt, de szülei a régi elitből származtak, és az esküvő után hamar nagy befolyás lett az udvarban. Róla van is egy kép fönt a honlapon. Őt azért fontos megemlíteni, mert egyre jobban előtérbe kerülnek a nők, az uralkodó nők és a befolyásos nők ebben az időszakban, és a későbbiekben is. Rendszeresen megjelenik férje emlékművein és a domborműveken is, de erről még pár szót, hogyha lesz idő a végén a művészeténél fogom megemlíteni. Ami még nála fontos, hogy ő csak az Amon isteni hitvese titulust nem kapta meg, valószínűleg az Amon csökkenő népszerűségének jele lehetett a királyi családban, és a többiekről pedig majd később.
Még szeretnék a külpolitikájáról néhány szót. Ugye azt mondtuk, hogy a békejegyében telt, illetve, hogy amit mondtam, hogy a gazdagságba született, az valószínűleg azért lehetett ez a jelző rá jellemző, mert harmadik Thotmesz és második Amenhotep, tehát az elődei már kiterjesztették az ország határait, tehát neki nem volt nagyon dolga ezekkel. Illetve, hogy megtöltötték a kincstárakat is, az apja pedig negyedik Thotmesz, ugye, békés viszonyt alakított ki a szomszédos Mitannival, ami szintén fontos, hogy ez már nem az ő gondja volt végül is. Az ötödik évéből, tehát harmadik Amenhotepnek az ötödik évében került sor egy lázadást leverő Nubi hadjáratra, melyről három szél is tanúskodik, Asszuán közelében és Száj szigetén. Lehetséges, hogy a korábbi nubiai fővárossal Kermával a Nílus túlpartján átellenben épült Szolebi erődés temploma is azért épült, hogy megakadályozzák a zavargásokat a térségben, de ezt leszámítva inkább a külpolitikára nem a hadjáratok, hanem a diplomácia jellemző, ugye, amit említettünk, az amarnai levelek, ugye, amik főleg Asszíriával, Mitannival, Babilonnal és Hatti uralkodóval folytatott levelezéseket tartalmaznak, illetve ugye aranyat és más ajándékokat is kértek gyakran a fáraótól, és ezeket is megemlítik. Amit mondott Franci is, hogy a béke hatására az egyiptomiaknak az idegenekhez való viszonya is változott, ez is nagyon fontos, sokkal nyitottabbak lettek, illetve fellendült a kereskedelem, és volt egy-két égei tengeri város, aminek nevének első hieroglifás említését is megtalálhatjuk Amenhotep halotti templomában. Még mondok egy-két dolgot gyorsan. Inkább a közigazgatás és a tisztségviselőkről most még egy pár szót, igen. A fontosabb pozíciókat már IV. Thotmesz idején a katonák helyett főként nemesi családokból választott hivatalnokok vették át. Ugye ez itt is megmarad. Észak-Szakkarában több vezérnek a sírja került elő, és Théba a környék. Én is ezek igen díszesek, ez fontos végül is, hogy tehát hogy díszes sírok kerültek elő. Illetve kiemelnék egy embert, Amenhotep vezért, Hapufia Amenhotep néven terjedt el. Ő elég nagy kegyben részesült, ugye a fáraó halotti templomára néző saját halotti templomot építethetett, és ez ugye nagy kiváltság, mert ebben a korban ez nem volt megszokott egy tisztségviselőnek. Szerintem most menjünk el zenélni.
لا برتاح في ليلة ولا بنساك ولا لقيت نهاية
Magyar Egyetemi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják, és az előző blogban megismerhettük a családi hátterét és a külpolitikáját, és még egy picit visszatérnénk a külpolitikára, hiszen hogy ez mekkora hatalmas birodalomról van szó harmadik Amenhotep uralkodása alatt. Három adminisztrációs kerület a fontos, Kánaán, Upi és Amorú, ezt most elhelyezem körülbelül. Kánaán az Palesztina és Föníciai partvidék Byblosig, Upi az Észak-Transzjordánia és Felső Galilea, Amorú pedig a Szíriai partvidék Byblostól Ugaritig. A területért egyiptomi hivatalnokok felelnek, az összes északi idegen földek felügyelője a megnevezése, feladataik pedig egyiptomi fennhatóság fenntartása, a helyi vazallusok ellenőrzése és az áruszállításnak a felügyelete. Ebben az időszakban, mivel nagyon béke volt a külföldi államokkal, fejlődött a kereskedelem is. A mindennapi életet a helyi vezetők ellenőrzik, és az ő feladatuk, hogy biztosítsák a helyőrségek ellátását és az adók fizetését. A kereskedelem főleg tengeren zajlott, a kikötők az Ugarit, Byblosz és Jaffa, a sínai félszigeten pedig átvezető út az inkább katonai célokat szolgált.
És akkor most az építkezéséről, meg a szobrairól szeretnénk pár dolgot mondani, így összefoglalva elmondanám előtte, hogy az egész szakrális táját át akarta rendezni Egyiptomnak, ami főleg a Szed ünnepéhez kapcsolható, de erre majd rátérünk, hogy miért, illetve Nubi is belekerül egy olyan ideológiai körbe, amiből korábban hiányzott, és ez a vallására is érthető, és akkor most mondanánk pár dolgot Karnakról, Luxorról és a Halotti templomáról, és néhány külföldi templomról, illetve olyan kisebb templomokról, amiről nem sok emlék maradt meg.
Hát az első az a Halotti temploma, amiből ma csak a két ülő kolosszus maradt fent, ez is megtalálható, erről is maradt található kép fent a honlapon. A mai nevén Kómel Hetánnak hívják, a Tébában található nyugati parton helyezkedik el. Ez volt harmadik Amenhotep egykori Halotti temploma, és a két ülő kolosszus ma csak Memnon kolosszusként ismerjük. Az építkezéseknek a felügyelője Amenhotep Habu fia volt, akiről előbb beszéltünk. Ő Atribiszban született és fontos pozíciót töltött be. Aptolomaiosz korban pedig istenként kezdték el tisztelni, csak úgy, mint a jól ismert Imhotepet. A templomot téglafal vette körül, három pilonja volt, majd egy hosszú felvonulási út vezetett épített a napudvarba, amely egy négyszögletes nyitott udvar volt. A kialakításához hozzatartozik, hogy a Nílus évenkénti áradásakor a víz elöntötte a külső udvarokat, és a magasabb részeket kiemelkedve hagyták. Ez egy jelkép volt, szintén ismerjük a világteremtésekor kiemelkedő ősvízből a dombot, de nagyon sok része odaveszett, egyrészt emiatt, másrészt valószínűleg volt egy földrengés is, amiről mindjárt beszélek, valamint a 19. dinasztiában nagyon sok kövét elhordták, csak úgy, mint a szobrait is eltulajdonították, majd második Ramszesz lesz ő. A fő templomon kívül állt egy kisebb templom is, amit Tászokár Ozirisznek szenteltek. Nála ez a szokáris kultusz szintén fontos lesz, ugyanúgy, mint az állatkultuszok. Tehát összefoglalva a részei, ami majd a honlapon a képen is láthatóak, volt téglafal, a Memnon kolosszusok, pülonok, szobrok, Tászokár Oziris templom, sztélék és napudvar is, és Sztrabón, görög történetíró beszámol egy földrengésről, ami összedöntötte a templom nagy részét, és az északi szoborkolosszus is megrepett a vállától a csípőjéig, ezután, mikor a nap felkelt, énekelni kezdett. Ez az azért volt, mert a nap nagyon meleg, az éjszaka pedig nagyon hűvös, és a pára felszáll, és ilyen citerához hasonló hangot ad, ez a hőtágulás miatt is van. Memnon pedig a hajnalt megszemélyesítő Éjosz és Titon fia volt, Achilleusz megölte, ezután a szobor képében megjelent Thébában, ahol anyja reggelente életre keltette. Ez az a görög mitológiai alap, ami miatt ma is Memnon kolosszusnak hívjuk. Görögök, rómaiak zarándokoltak ide, ez egy fontos zarándokhely volt, és majd időszámításunk előtti másik században helyreállították, és innentől kezdve el is hallgatott, és ma sem lehet hallani. Egyébként folyamatosan folynak a feltárások, mind a mai napig németek kezdenek, és pont egy hónapja olvastunk egy cikket, hogy megint egy szobortöredék, egy hatalmas fej előkerült. Tehát ez a legnagyobb templom egész Egyiptomban, és tényleg hatalmas lehetett, mind méretében, mind pedig szobraiban és részeiből is. A következő templom, amiről még beszélünk, az hát Karnak, de Luxor is, úgyhogy nem tudom, hogy melyikkel kezdjük tulajdonképpen.
Karnak.
Jó. Ugye a halotti templomokat az különíti el például a sima templomoktól, mint Karnak, hogy ezek nem bővültek, Karnak viszont folyamatosan bővült az idők során. A negyedik pülont a szentélyekkel együtt lebontotta, helyükre kelet-nyugati tengelyen felépült a harmadik pülon, egy új bejárat és előudvar került, benne két sorban oszlopok által papírusz növényt formázó oszlopfővel. A déli végében pedig megkezdi a tizedik pülont, ez azért lesz fontos, mert később majd Hóremheb fejezi be. Valamint Mutnak új templomot kezd építeni, és rengeteg Szekhmet szobrot helyezett el ide, ami nagyon fontos, mert Szekhmet inkább egy északi istennő, és az északi isten beemelése ebbe a déli körzetbe szintén egy új dolognak fogható fel. Valamint Mátnak is szentélyt állított, ami mögött szintén egy vallási ideológia van a hátterében, az isteneknek a kapcsolata, és ez beépítve a saját családjának a kapcsolatába. Valamint a luxori templomról is kell pár szót ejteni, ami az Opet ünnepnek nagyon fontos helyszíne volt. Az építés kezdetekor Amenhotep először egy korábbi Tutmózida épület helyén homokkőből templomot emelt. A templomnak szerepe volt ugye az Opet ünnepen, ami egy évenként ünnep volt, Tébában tartották az új birodalom alatt, és utána is. A névadó az Opet vízró istennő volt, aki Théba környékén egy a termékenységnek és az újjászületésnek részben a megtestesítője. És a szentély elé először egy zárt oszlopcsarnokot emelt, 32 oszloppal. A díszítésükről majd a művészetben fogunk beszélni, de Amenhotepet ábrázolják Théba istenei előtt, valamint a nomoszok personifikált alakjai is feltűnnek, majd pedig egy oszlopos napudvar következik 64 oszloppal, ide vezető utat két oldalról 7-7 oszlop szegélyezte, az oszlopok szintén papíruszt mintáztak. És akkor rátérhetünk a Szolebi és a többi templomra.
Igen, még annyit elmondanék, egy picit kitérek, hogy mészkőfejtőket nyitatott Turában, ami a mai Kairótól délre van, illetve a közép-egyiptomi Deir el-Bersában, ezek ugye azért fontosak, mert rengeteget építkezett, és szüksége volt az építő anyagra. Na de most rá is térek Núbiára. Két helyszínt emelnék ki, Szolebet és Szedeingát. A núbiai Szolebben Amenhotep egy Ámonrének szentelt templomot építetett, ettől körülbelül 50 kilométerrel távolabb állt női ellenpárja, a tejének emelt Szedeingai templom, tehát itt erről a két templomról van szó. A királynét ebbe a Szedeingai templomban részemeként ábrázolták. A templomban több női istenséget is megjelenítettek, például Tefnutot, Hatort és Veret Hekautot. Az ókorban Szedeingát egyébként teje erődjének ismerték. Núbiában ezen kívül más templomokat is emeltetett, többek közt egy sziklatemplomot Vádi Es-Szebuában, egy oszlop sorral ellátott kis templomot harmadik Totmesznek Elefantinében, egy Hórusz templomot Anibában, és templomokat még Kubánban és Tabó szigetén is. Tehát egy hatalmas palota együttes Malkata palkatai palotának nevezzük végül is. Ez harmadik Amenhotepnek volt a Szed ünneplésére felépített temploma, Tébának a nyugati partján. 29. uralkodási évben költözött át ide a családjával együtt. Egyébként a Aton ragyogása nevet viselte ez a palota. A épület együttes, mely a hatalmas halotti templomtól délre állt, magába foglalt egy Ámon templomot, egy fogadócsarnokot, négy palota területet, egy délit, egy középsőt, ami a fáraó lakosztályát tartalmazta, illetve a háremnek egy részét és az északi palotát, ami Szitamon hercegnő és királyné, a Szitamon egyébként a lánya volt, akit később elvesz feleségül, tehát az ő lakosztályát is, illetve szolgákat és tisztségviselők lakhelyét is magába foglalták, illetve volt egy feltetően egy maru az északi részen. Ez a maru egy olyan napkultuszban szerepet játszó építmény volt, mely mesterséges tavakból, virágágyásokból és kis pavilonokból állt, kelet-nyugati tengely mentén épült, és napkeltétől napnyugtáig megfigyelhető volt innen a nap. A helyiségeket élénk színű festés díszítette, a palota mellett egy nagy kikötő állt, mai néven Birket Habu. Ezt használták az építkezésnél, majd később a király ott tartózkodásakor is. A fő palotától 500 méternyire délre egy stadion is állt, 400 méternyi egyenes pályával, lehetséges, hogy itt kocsiversenyeket rendeztek. Egyébként ebben a palota együttesben rendezték ugye a királynak a Szed ünnepét, amire először a 30. uralkodási évében került sor, ugye erről már beszéltünk, hogy ez a királyt megfiataló ünnepség. Itt viszont annyiban tér el, annyi újítás van, hogy a újjászületése nem csak, hogy fiatal királyként, hanem napistenként születik újjá, ami meglepő, hiszen a királyokat haláluk után tisztelték istenként, itt viszont már az első Szed ünnepe után Aton gyermekeként, tehát istenként jelenik meg. Azt viszont nem tudjuk, hogy istenként tisztelték-e, de a lényeg, hogy a felirataiban ez megmaradt, hogy ő Atonnak a gyermeke. Igen. A palota együttes helyét egyébként Rózs Daresszi fedezte fel 1888-ban, az 1970-es években pedig David O'Connor és Barry Kemp tanulmányozta ezt a helyet, illetve az 1980-as években a tokiói Waseda Egyetem szakemberei végeztek itt feltárásokat. Nemrég pedig egy 4 méteres fallal vették körül ezt az egész területet, hogy megakadályozzák a mezőgazdaságba való bevételét. Tehát a lényeg, hogy megvédik ezzel a területet, és nem olvad be a mezőgazdaságba. Még Memphisben, Ptah kultuszának központjában épült egy templom, és innen származhattak azok a Ptah kolosszusok is, melyeket II. Ramszesz később átalakított, mint annyi más szobrát is. Közép-Egyiptomban Amenhotep számos épületet emeltetett, de a Hebenui és Hermopoliszi templomokból kevés maradt sajnos fent, és több más Tébától délre eső helyről is elmondható ez, hogy igazából csak romok és nagyon kevés maradvány, ilyen alaprajz maradt meg. Deltában építkezett Atribiszban, Bubasztiszban és Létopoliszban is, de innen is sajnos csak kevés emlékanyag maradt meg. Még a Szed ünnephez annyit hozzá szeretnék kapcsolni, hogy neki 3 is volt, tehát 3. Amenhotep 3-szor ünnepelte, a 30., a 34. és a 37. évében. Ugye ezt mind a 3-at a Malkatai palotában rendezték meg, melynek temploma és ünnepi csarnoka kifejezetten erre a célra épült. A szertartásokat egyébként Tébában kezdték Ré napszeme Szahmet kiengesztelésével, majd ugyanezt a Szolebi templomba is elvégezték, Ré holtszeme kiengesztelésére. Ehhez fűződik egy kisebb történet, de szerintem ezt erre most nem térünk ki, hanem majd felrakjuk a Magyar Egyiptomi Báli Társaság honlapjára, majd hogyha ez a hangfelvétel is felkerül, akkor ott majd kiegészítésként meg lehet hallgatni. A Karnaki templom egyik magtárának domborművén egyébként a szertartás által rituálisan megfiatalított uralkodót napkoronggal megkoronázva, ruháján napszimbólumokkal ábrázolják, még inkább hangsúlyozva az azonosságát a napistennel. A szertartások részeként Amenhotep feleségül vette legidősebb lányát, Szitamont, őt a 30. évben, majd Iszetet a 34. és a 37. évében pedig feltehetőleg a 3. lányon, Henutaneben volt a sor, de az ő neve konkrétan nem szerepel ilyen formában, viszont kárcusba volt foglalva, ami ugye a királynén kívül csak a fáraót illette meg. Hát körülbelül ennyit a templomokról.
Akkor pár tárgyat még említenénk Amenhotep nevével, amik előkerültek Egyiptomon kívül. Számos, főleg kicsi és hordozható tárgyon fordul elő Amenhotep vagy tejének a neve. Szíriában főleg ugaritból kerültek elő ilyen házasság és skarabeuszok, vagy alabástrom vázának a töredékei. Ezek a skarabeuszok, amikről előbb beszéltünk egyébként, a skarabeusz az a felkelő napnak a jelképe volt, és ez lehet, hogy utalás a fiatal uralkodóra, aki napistenként lesz tisztelve. Ezek fajanszból készültek, és a ragyogó tjehen szót alkalmazzák rá, és a tjehen iten, az pedig ragyogó atonként, ez a, mint egy névjegykártya szimbolizált. Ami nagyon fontos, mint nála, a nem hivatalos okmányok, úgymond vagy iratok vagy leletek, ezek az amfora feliratok, a dokettek, címkék, amelyek az amfora tartalmára utalnak, és áruk, amelyek az első szed ünnepre kezdtek el felhalmozni. Ezen kívül Palesztinában számos lelet található szerteszét, nagyon fontos gezerből egy henger alakú szemfestéktubus, valamint Szíriából még egyéb skarabeuszok, és a sínai félsziget pedig egy sor kisebb erődöt tártak fel ebben az időszakból.
Még azt a művészetek, vagy a sírja előtt rátérnék egy picit, hogy felvetették tudósok azt az ötletet, hogy lehet, hogy még életében kinevezte a fiát, Amenhotepet, aki majd ugye később Eknaton néven híresül el, tehát hogy hercegé társuralkodóvá nevezte ki, de erre igazából semmi olyan konkrét és megbízható bizonyíték nem került elő, úgyhogy ezen is folyik egy újabb vita, hogy vajon ez volt-e, vagy és ha volt, akkor mikor és hogy és hol. És szerintem menjünk el most egy nagyon rövid zenélésre, és aztán rátérünk a sírjára, a múmiájára, és még a művészetre. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsora. A harmadik Amenhotepről beszélgetünk ma, ugye említettük a családját, a külpolitikát, belpolitikát, végül is békés, gazdag időszak ez, külpolitikával is minden rendben van, nagyon sokat építkezett, Karnakban, Luxorban, Núbiában, Memphisben, ezeket mind elmondtuk, illetve a feleségéről is mondtunk pár dolgot Tejéről, aki kiemelkedik az ábrázolásokon is, de most pedig belecsapunk a művészetbe és a sírépítészetébe, illetve a múmiájáról is mondok egy-két érdekességet. Akkor még a művészetéről, Frant.
Még a művészetéről egy pár dolog. A luxori templomnak a díszítéséről fogok egy kicsit beszélni, mert ez nagyon érdekes. Ugye napudvar a luxori templomban, ez bővítése a templomnak, ami a szeret megelőző időben készül el. Luxori felirata szerint ez a megigazulásnak a helye, ahol újra fiatal lesz, és ahonnan felragyoghat, mint a nap, és ahonnan a király átváltozása látható. Témák vannak a templomra festve, amelyek utalnak a funkciójára is. A belső terekben az isteni gyermek születése és fogantatása látható, a király legitimitása a cél, ámon elismeri az uralkodót, a születési részben pedig elismeri gyermekeként. Ez a Hatshepsut féle ideológia visszaköszönése tulajdonképpen, valamint a templom maga egy pillanat csak egy kicsit elkeveredtem, tehát igen, az a lényeg, hogy a király legitimitása a fontos, valamint az, hogy a karnaki templomban is szintén erre utalnak, mivel ez a templom szolarizáción esik át, a korábbi templomot a napkultusz elemeivel bővíti ki, Amun és Ré kapcsolatát helyezve a központba, és nagyon fontos ábrázolások még, hogy például majd Echnatonnál is visszaköszön, hogy úgy van ábrázolva, mint Su, és felesége, mint Tefnut, aki egy ikerpár, és hogyha ők Su és Tefnut az ikerpár, akkor ők az utódok, az előtt pedig maga a napisten, és így egy tulajdonképpen egy a vallás megint beemeli magának a saját ideológiájába, a királyi családnak az ideológiájába. Amint még pár szót szeretnék Tejéről mondani, a művészetéről, de ez tényleg nagyon röviden. A művészet és a kézművesség ebben az időszakban virágzott, a fazekasság és a fajansz készítés is. Nagyon sok a párról a közös ábrázolás, sőt, még a hölgynek a kártusa is az uralkodóival együtt szokott szerepelni. Valamint ugye ő is szorosan kapcsolódott Mát és Hátor istennőkhöz. Ő volt az első királyné, aki tollas koronáját Hátor tehén szarvaival és napkorongjával díszítette, és rendszeresen magával hordta Hátor ceremoniális csörgőjét, a szisztrumot. És ugye itt a napkultusznak van nagyon nagy szerepe, valamint saját isteni státusza is erősen foglalkoztatta, és hitvesi isteni rangja is emelése is nagyon fontos volt. Tejének az egyik fő intézője, Jének, Heruefnek a sírjában, az a TT-192-es, ennek az ábrázolásán a király és a királyné látható, amint Ré esti bárkáján hajóznak. A bárka, ami a tavon úszott, azt Amenhotep Tej részére készítette, és az Aton felragyog nevet kapta, tehát egy ősi, de eddig jelentételen napisten Aton kerül elő, és fog előkerülni majd a következő alkalommal Echnatonnál. Valamint még Tejénél a női szfinxeket kell megemlíteni. Eddig mindig férfiak voltak a szfinxek, kivéve ugye Hatshepsut, de őt most nem vesszük ide. Most viszont a királyné veszi át a fáraónak a hagyományos szerepkörét, valamint láthatjuk, hogy a szfinx formában rátapos két fogolyra, ami Egyiptomnak az ellenségeit jeleníti meg. Én is annyit szerettem volna még róla. Még van egy pár dolog, de az tényleg nagyon
hát,
hosszú.
Ha marad még a végén idő, igen, akkor visszatérünk.
De ha nem, akkor fölrakjuk mindenképpen, mert Teje egy nagyon érdekes nő az egyiptomi történelemben, az biztos.
És Franci nagyon sok dolgot összeszedett róla, úgyhogy a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak majd a honlapján meböttö.hu olvashatnak majd, nem tudom, gondolom pár napon belül róla, illetve azt is elfelejtettük mondani, hogy a pár kép, amit feltöltöttünk a Kontakt Rádió honlapját, tehát kontaktradio.hu, és azon belül, ha nézik a felső sort, akkor van egy olyan, hogy műsoraink, vagy műsorok, és azon belül lefele haladnak, Fárók földjén, és elvileg ott már be fog jönni Tejének egy nagyon jellegzetes, vagyis ismert szobra, vagyis fejszobra van feltöltve, illetve a Memnon kolosszusokról, és nem is tudom, melyik templomnak az alaprajza.
Halotti
templomának az alaprajza. Jó, akkor a múmiájáról is mondanék egy-két dolgot, ugye, maga a sírja a Királyok völgye 22-es számú, de azt már sokszor említettük, vagy az előző két adásban, hogy a KV-35-ös sírban találtak rengeteg múmiát, köztük az ő múmiát is, ugye 1898-ban találta Loré. A 21. dinasztiában kerültek egyébként ide ezek a múmiák, ugye a sok fosztogatás miatt. Magát a múmiát 1905-ben, tehát 1905. szeptember 23-án Smith bontotta ki a vászonpójájából, virágfüzérekkel volt borítva maga a múmia, gondosan be volt burkolva. A múmia sajnos nem valami jó állapotban maradt meg, tehát inkább közepes állapotban. A fejét pedig leválasztották a testről. Gyantás kenőcsbe mártott gyolcsot tömtek a szemüregbe és a szájba. Azt is lehet tudni a vizsgálatok alapján, hogy súlyos fogászati problémákkal küzdött, rengeteg fogköve volt, illetve lyukas fogai, és nagyon sok tájog volt a fogaiban, ami valószínűleg nagy fájdalmakat okozhatott neki az élete utolsó éveiben is. Igen, a halántékon pedig maradt némi haj, a csípő és a nyak bőre alá pedig gyantás anyagot juttattak, majd elegyengedték. Ezek így a múmiájáról egy-két információ. Akkor most rátérnék a sírra. 1799-ben Napóleon expedíciójának két fiatal mérnökét megbízták, hogy derítsék fel a mai Luxortól nyugatra fekvő királyok völgyét. Ezen felmérés során felfedezték harmadik Amenhotep sírját. Kevés temetkezési felszerelést találtak, a sírt már az ókorban kifosztották, ugye, ahogy az előbb említettem, hogy ez miatt kellett átköltöztetni. Akkor még nem fejtették meg ugye a hieroglifákat, ez ugye 1822-ben történik meg, Champollion segítségével, ezért nem tudták ki a sír, de az biztosra gondolták, hogy egy pompás uralkodói lehetett. Volt egy következő ásatás, amit Theodore Davis folytatott 1905 és 1914 között, de itt nem sok feljegyzés történt. Ellenben Carter, aki ugye tudjuk, hogy sokkal alaposabb és körültekintőbb volt, 1915-ben végzett itt egy sokkal körültekintőbb munkát, illetve 1989. szeptemberében a tokiójiak, szintén a Waseda Egyetem is végzett itt ásatásokat. Ajánlanék egy honlapot, találtam egy ennek az egész ásatásnak egy nagy leírását, sajnos angolul, de ha már a képek miatt is azért fontos, tehát a képek miatt érdemes megnézni, illetve le is tölthető maga az anyag, úgyhogy akit érdekel, az böngészgetheti. Elmondom a honlapot unesdoc.unesco.org, és ezen belül pedig keressenek rá, már itt még vannak ilyen számok, de az bonyolult lenne elmondani, úgyhogy szerintem ha beírják, hogy harmadik Amenhotep, akkor kifogadni valamit, és le is lehet tölteni. Na, vissza a múmiájához, amit ugye említettem, hogy most de hogy a múmiájához, a sírhoz. Sokban hasonlít apjáéhoz, a KV43-ashoz, amit már a múlt alkalommal is ecseteltem, de eltérések is figyelhetők azért meg benne. Ezt ugye ezt is említettük, hogy mindig törekedtek arra, hogy hasonló, de mégis nagyobb sírt hozzanak létre. Eltérés például az, hogy a sírkamra díszítetlen, és plusz két oldalsó kamra is. Ezt valószínűleg feleségeinek szánt, ahol ott mondjuk erre pontos bizonyítékot nem találtunk, tehát nincs arról felirat, hogy itt lettek volna eltemetve, de egyébként Szitamonnak, ugye, aki egyben a lány is volt, és tejének persze. Tehát nekik szánta volna. A bejárati folyosó és az aknát tartalmazó kamra egy általános kelet-nyugati tengelyen helyezkedik el. Ez a felső oszlopos terembe megváltozik ez a tájolás, ahol is elfordul 90 fokkal, és ezért észak-déli irányú lesz a tengely, majd a sírkamerába belépve ismét visszafordul 90 fokot, és újra követi ezt a kelet-nyugati irányt. Tehát egy ilyen négyes alakú sírt képzeljenek el, hogyha fölülről néznénk. A sír egyébként 24 métert ereszkedik a bejárattól a sírkamráig, ahol a szarkofág van. Ez egy 90 méteres út, hogyha nem számítjuk bele a kamrákat, illetve a hátsó oszlopos kamrát. A dekorációról elmondható, hogy a legtöbb folyosón nincsen, illetve csak két kamra van dekorálva. Maga az akna fölötti kis terület, vagy terem, illetve a sírkamra. Itt pedig az Amduat jelenetei láthatók. Elmondható a dekorációkról, hogy mindig Amenhotepet ábrázolja különböző istenekkel, tehát Hathorral, Anubisszal, Ozirisszal jelenik meg mindig. Ugyanaz a képsor látható, és hogy a mindkét kamrának három falán, tehát az északin, a nyugaton és a déli falán láthatóak ezek az ábrázolások. A hátterükről elmondható, hogy ilyen szürkés, kékes, illetve hogy nagyon színesek ezen kívül maguk a figurák, és egy ilyen klasszikus fríz fut körül mindenhol. Ezekben a dekorált termekben egyébként a plafon sötétkék alapon sárga, csillagos, nagyon elterjedt ebben az időszakban, illetve a sírépítészeteknél, vagyis a plafondekorációknak ez a fajtája elterjedt. A sírkamrához egy dekorálatlan bejáraton jutunk el, ugye, amit mondtam, és itt található a szarkofág is, illetve előtte még van egy 6 pilléres terem, és ezután jutunk el a szarkofághoz, ami sajnos nem maradt meg, csak ilyen töredékeit találhatjuk, illetve találtak egy mélyedést a földben, ami valószínűleg a kanópuszedényeknek volt a tároló helye, de ugye erre sincs bizonyíték. Nagyon kevés dolog maradt meg tényleg itt ebben a részben, vagyis tárgy maradt meg ebben a sírban. Az Amduat jelenete viszont teljes egészében látható, ha sérült is, tehát nagyon lekopott a vakolat, de egyébként az egészet felfestették kurzív stílusban. Az északi falon kezdődik, és az órajárás irányával, tehát órajárással megegyező irányban halad. Igen. Az oszlopok, amit az előbb említettem, ez a 6 oszlopos terem itt a sírkamra előtt, az oszlopokon dekorációk vannak, ugyanazok a jelenetek jelennek meg ezen is, mint a falakon tárgyal a király az istenekkel jelenik meg, és ugyanez a frízfut, ilyen klasszikus frízfut a fejük fölött, és ezek viszont nagyon jól megmaradtak. Az összes oldalsó kamráról elmondható, hogy ezek mind dekorálatlanok, tehát 5 kamra van, és az egyikből, vagy 2 van, amiből még nyílik egy-egy, tehát összesen 7 kis kamra van, de ezekben nem találtak semmit, vagy nem tudjuk a rendetetését se, de ha a többi ilyen kis kamrából indulunk ki a többi sírnál, akkor valószínűleg így ilyen adományokat, vagy ételeket tarthattak itt. Hát körülbelül ennyi. A reliefjeiről mondtunk már valamit? Hogy 4 féle, mondtad az előtt?
Nem.
Na, akkor még elmondom gyorsan, még van egy kis időnk, hogy a művészetén belül a reliefekre jellemző, hogy 4 stílust lehet megállapítani. Volt az első a korai, ami még szinte a 4. Thotmesz féle stílus, itt ilyen lapos és szögletesek a reliefek, aztán jön a klasszikus stílus, ami már emeltebb és kerekítettebb. Aztán a 20. évétől egy ilyen naturális stílus jelentkezik, ezt főleg a Luxor napudvarban találhatjuk. Ezek nem hieroglifikusak. A 4., mindegy, rátérek a 4. stílusra, ami a szedünnepet követ. Ja igen, hogy az előző a szedünnepet megelőző reliefek, és van egy szedünnepét követő ábrázolások, ezek is eltérnek az előzőtől, ezek már emelt reliefek, és túl nagyok rajta a szemek, a szájak, az orrok, a fülek pedig csökkennek, és az arc karaktere is megváltozik, olyan ikonográfiai elemek jelennek meg, amik korábban nincsenek. Ugye, amit mondtál, és a Sebi-ugarért erről már viszont volt szó, és hogy ilyen nagyon gyermeteg arccal ábrázolják rajta az uralkodót, illetve azt hiszem azt is mondott, hogy terhes nőként jelenik meg az uralkodó, ami elég bizarr, de egyébként a bőség jele ez, amit ugye a napistenhoz, miután már megfiatalodott a szedünnepe után.
Még itt találtam, amit előbb mondtam, hogy a Karnegi templomban Eknátonnál ott vannak az oszlopok, és a korona az pedig a sukorona, tehát az uralkodó mint sú jelenik meg, ha ő sú, akkor az Ikár testvére is párja Tefnut volt, az első pár a teremtés után ők voltak, ez nagyon fontos megelmíteni, valamint hát még van egy kis időnk, úgyhogy...
Visszatérhet még te ír egy
pár akkor te ír, gyorsan még pár dolgot mindenképpen el kell mondani. Azt, ugye az esküvő után, mint mondtam, hamar nagy befolyása lett, megjelenik különböző dombolműveken, emlékműveken, hivatalos feliratokon, használati tárgyakon, bútorokon, skarabeuszokon a kártusa a király mellett, valamint a Kairói Múzeumban is van egy gyönyörű, hatalmas, monumentális szobrja a férjével együtt. Ezen kívül... Nagyon fontos a kép, amit felraktunk a honlapra, ugye ez a portré róla, ez a leghíresebb, az úgynevezett gurábi fej, karakteres arcvonások figyelhetők meg rajta, Medinet Gurábban találták, és ami nagyon fontos, hogy nem a megszokott szépségideállal van ábrázolva, hanem ez egy idősödő húsvérnő, akit így ábrázoltak, és tényleg egy nagyon karakteres és nagyon jellemző ábrázolása. Amit még náluk fontos, hogy a meghalt uralkodók ugye istené váltak, de ők már életükben ezt akarták, és próbálták ezt kifejezni, valamint a 2 másik feleségről is, Giluhepa és Toduhepára is volt egy pár szó. Náluk úgy volt, hogy összesen 2 hercegnőt hozott Szíriából, 2 Babilonból, 1 Anatóliából, 2 pedig Mitanniból, csak ezt így megemlíteni. És akkor a titulatúrák gyorsan, a Hórusz név az az erős bika, aki felragyog az igazságban, a Nepti név az a törvényhozó, aki békét hoz a 2 földnek, az Arany Hórusz név nagy bátorságú, aki lesújt az ázsiai népekre, alsó és felső Egyiptom királya, azaz Nebmát Ré, az igazság ura Ré, ez az egyik, ami leginkább előfordul, ezért olvastam csak ezt fel. Egyiptomiul, valamint a következő, Tré fia, Amenhotep, Hekauaset, Amon elégedett, Téba uralkodója.
Kedves hallgatóink, akkor röviden összefoglalnám, tehát 3. Amenhotep fáraóról, hogy mi mindent hallottunk, mi mindent lehet tudni. Először is Krisztus születése előtt körülbelül 1390-ben lépett trónra, nagyon fiatalon, a mumiája alapján
és annak a fényében, hogy körülbelül 38 évig uralkodott, 8, maximum 12 éves korában került a trónra. A trónra kerülése után nem sokkal 2 évvel bivajvadászatról adott kis Karabeuszt, ezzel ugye bemutatta, hogy ő fiatal, ifjú kora ellenére azért a harcos korábbi uralkodóknak a helyébe lépett, és méltó utódja az elődöknek. Emlékezünk ugye a 3. Tutmózis, sőt, 2. Amenhotep, és atya 4. Tutmózis is erőteljesen hangsúlyozta harcias jellegét, képességét arra, hogy a káosz fölött úrrá legyen, biztosítani tudja Egyiptomnak a nagyhatalmi helyzetét. Tehát ezt célozta tulajdonképpen a bivajvadászatról szóló Skarabeusz, emlés Skarabeusz, illetőleg a 10. évben az oroszlánvadászattal kapcsolatos Skarabeusz is, és itt szeretném megjegyezni, hogy a Szépművészeti Múzeumnak a gyűjteményében található egy ilyen Skarabeusz, amelyik éppen az oroszlánvadászatról szól, hogy 102 oroszlánra vadászott már az uralkodó. A kettő közti időszakban egy núbiai hadjáratról tudunk, amelyik hadjáratot Merimósze vezetett, de amelyiken személyesen részt vett a fáraó is, legalábbis több felirat van, több sztélén emlékeznek meg róla, és itt van olyan, amelyiken személyes jelenlétéről is szó van. Van egy másik núbiai hadjárat, egy Iphetből kiinduló lázadásról szól a 2. katarakta vidékén. Nem tudjuk, hogy ez azonos-e az előzővel vagy sem, összemosodnak a dolgok, minden esetre ez utóbbinál a Tyeri erődbeli határőrséget irányították tulajdonképpen a lázadás leverésére, és nagyon hamar, gyorsan sikerült is leverni a lázadást. Nagyjából erre az időszakra tehető, azaz Skarabeusz is, amelyiken bejelentette a 3. Amenhotep fáraó, hogy feleségül vette tejét, és nagyon hangsúlyosan tejének a családjáról is szó van itt, tehát kiderül belőle, hogy teje előkelő származású alatvalója tulajdonképpen, Tuja és Jújának a gyermeke. Tuja volt ugye az anyja, Júja pedig az apja. Na most tejéről későbbiek során is sokat tudunk, sok mindent hallunk róla, kiemelkedő szerepet töltött be, mint hallottuk a király mellett, tulajdonképpen akár Tefnut, akár Mátnak a personifikációjaként is megjelent, női szfinxként ellenségre rátaposott, ami eddig ugye a szfinxes ábrázolás a királyoknak a jellemzője volt, Hatshepszutnál is csak azért szerepelhetett, hiszen fáraóként uralkodott, tehát nem király női szerepben ábrázolták szfinx formájában. Tudjuk, hogy teje folyamatosan végig, egész idő alatt nagyon fontos szerepet töltött be, hiszen a Hepszed ünnepségén, a 30. uralkodás évben a Szolebi templomon ott látni, hogy ő maga is részese volt ennek a Hepszed ünnepségnek, sőt, Szedeingában a Háthor pillér fölirata alapján kifejezetten neki dedikáltak egy egész templomot, az uralkodói istenítés egyik formája. Ez tulajdonképpen azt is jelenti a tejével való házasságkötés, illetőleg teje hatalmi szerepének a kialakulása, hogy Mutemunja, aki minden bizonnyal, mint anyja régensként működött, amikor még fiatal volt, 3. Amenhotep trónra kerülésekor, bizonyára ekkortól véglegesen a háttérbe szorult. Nem tudjuk, mikor született Thotmesz herceg, feltehetőleg nem sokkal ezután. Minden esetre ebben az időszakban még számos egyéb esemény is történt, például Giluhepa mitanni hercegnő megérkezése, aki nem egymagában érkezett, hanem 317 szolgálója kíséretében, mint azt az Amarna levelekből megtudjuk. Nem sokkal Thotmesz születése után születhetett Echnaton, bár Rif szerint több évvel később, tehát 11. év körül született Hel kronológiája szerint, Rif szerint a 18. uralkodási évben. Minden esetre szintén a 11. uralkodási évre tehető a Birket-Habui tónak az építése, amelyikkel megkezdődött a nagy építkezés, tehát a király építészeti programja. Körülbelül a 20. évre teszik, nagyjából 10 éves lehetett Thotmesz herceg, amikor Memphiszi főpappá nevezték ki, Tahistennek lett a főpapja. Ennek is többféle magyarázata lehetséges. Az egyik lehetőség arra, hogy a fáraók nem Amon, hanem Ptah istenhez kötötték a királyfinak a sorsát, illetőleg ilyen fontos szerepet nyújtottak Ptah istennek, ez annak köszönhető, hogy nagy lehetett a belső feszültség. Ezt egyébként később Echnaton, tehát az egyik Amarna határköz télén például kifejezetten meg is említik, hogy rosszabb, mint ami negyedik Tutmózisz fáraó, tehát Menhéperú Ré idejében volt, ami azt jelzi, hogy belső nehézségek már voltak akkor is, de ezek nem voltak olyan nagyon jelentősek, hogy nyílt törésre kerülhetett volna sor. A trónörökös azonban nem sokkal ezután meghalt, viszont tudjuk, hogy nagyjából ekkor tájt történt az, tehát a 20. év körül, hogy Szatimen, harmadik Amenhotepnek az egyik leánya feleségeként tűnt föl, és ettől kezdve hangsúlyosan szerepel a király mellett, például halotti templomában a Memnon kolosszuson éppen ő szerepel, és megkapta a nagy királyi feleség címet. Ezzel szemben Echnaton, aki utána uralkodott, a Malkatában is, tehát a királyi palotában is alig találtak olyan emléket, amin a neve megtalálható lenne. Nagyon keveset tudunk a köztes időszakról, tulajdonképpen az Amarna levelek alapján lehet ezt az időszakot kiegészíteni, és ennek alapján tudjuk azt, hogy harmadik Amenhotep fáraó nagyon komoly diplomáciai kapcsolatokat épített ki külfölddel, és ezen diplomáciai kapcsolatok igen széles körűek voltak, szír-palesztin területen stabil volt az élet, egyébként Hájemuaszetnek és Páhetnek nevezték azokat a kormányzókat, akik irányították itt az életet. Az égeikummal is szoros kapcsolat volt, helységnévlistákon Mükéné, Knossosz, Kütéra, Nauplia, sőt Trója neve is előfordul, és Egyiptomban is ábrázolásokon például Rehmire sírjában, aki a vezérje volt, látható, amint ajándékokat hoznak, nem beszélve arról, hogy Görögországban is megtalálhatók az egyiptomi leletek, sőt, például Mükénében egy egyiptomi szobát is idézőjelbe téve megtaláltak, nevezetesen olyan plaketteket, amiken harmadik Amenhotep fáraónak a neve szerepel olyan formában, mint ahogy az ajtó kereteknél Egyiptomban ez szokás volt, ezen kívül rozettákat is, tehát tipikus palota díszítésre szolgáló emlékeket. Tengeri rablók említése is ebből az időből származik először, Amenhotep Hapu fiának az egyik feliratából derül ki, hogy parti erődöket építettek, vagy erősítettek meg. Illetőleg az egyik Amarna levélből, hogy bizony a lubki, vagyis a líkiaiakkal összetűzések voltak, Mitannival békét kötöttek, ugye a régi fő ellenséggel már negyedik Tutmózisz fáraó békét kötött, ezt folytatta a harmadik Amenhotep, és nem csak béke, hanem barátság is alakult ki közöttük, Giluhepával kötött házasság ezt jól bizonyítja, majd Tusratának a leányát, Taduhepát is feleségül vette a harmadik Amenhotep fáraó, sőt egyesek szerint később Kia néven szerepelt Taduhepa, hiszen igazság szerint Taduhepa mire megérkezett Egyiptomba, addigra már úgy tűnik, hogy harmadik Amenhotep nem élt, tehát örökölte fia a háremmel együtt, vagyis negyedik Amenhotep Echnatonnak is a felesége lett Taduhepa. Tehát Mitannival ilyen formában alakultak a dolgok, és még egyet meg kell említeni Mitannival kapcsolatban. Taduhepa érkezésével együtt az azról szóló levélben szó van egy Istár szoborról is, amit Tusratta küldött Amenhotepnek a kérésére, hogy meggyógyuljon. Babilon. Babilonnal kapcsolatban is tudjuk, hogy nagyon komoly levelezés volt az amarnai levelekből, és onnan is érkezett királylány. Amurruból szintén érkezett királylány, illetőleg egy lázadás féleségről is tudunk, amikor is el is fogták Abdi Asirtát, az amurrui uralkodót, mivel hogy Biblost és Urladzát az egyiptomi helyőrséget is fenyegette. Arzavából szintén érkezett 20-26. Évek között, majd a 30-38. Évek között is királylány. Tehát mindezekből jól látszik, hogy nagyon komoly diplomáciai kapcsolatok, békés diplomáciai kapcsolatokat épített ki harmadik Amenhotep, viszont uralkodása idején, mint arról a korábbiakban hallottak, belül a belpolitikában is komoly változások történtek, megerősödött egy olyan réteg, amelyik aztán Echnaton fáraót tudta támogatni, közöttük volt például Hori és Szati, akiknek a közös téléjén valójában az Atonhimnusznak az előfutárát lehet látni. Másrésztről pedig egy másik irányzat, ami aztán az Echnaton kora után került előtérbe, az állatkultuszoknak a felemelkedése, mert az első Apisbika temetést, amit ismerünk, a szerepajom egyik reliefjén, Totmesz herceg, vagyis harmadik Amenhotep trónörökös fia szerepel rajta, és harmadik Amenhoteppel együtt mutatja be az áldozatot. Tehát mindezek után köszönjük a figyelmet, kedves hallgatóink, és következő Ramszesz történelmi arckép csarnokban az Amarnakorról lesz szó. Viszont hallásra!
Ennyi félt bele mai adásunkba, köszönjük szépen a figyelmet, és akkor 4 hét múlva találkozunk ismét, addig látogassanak el a Magyar Egyetemi Baráti Társaságnak a honlapjára, mept.hu, és viszont hallásra, és akik néztek minket, annak pedig viszont látásra.
Viszont hallásra, viszont látásra.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén.